Thank you. kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva énekeljük a 138. Zsoltárunk első versét. A 138. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem. dicsékén az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igét, amely írva található Ézsás próféta könyvében, a 35. fejezetben. Amíg Isten igét halljuk, helyünket elfoglalva, figyeljük Isten szavára. Ézsás próféta könyvéből a 35. fejezetben így szól hozzánk Isten igéje. Örvend a puszta és a kietlen hely, örv a pusztaság és virul, mint őszike. Virulva virul és örvendve újjong a Libánon dicsősége, Kármel és Sárpról ékessége, meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tátorgó térdeket. Mondjátok a remegő szíveknek, legyetek erősek, ne féljetek. Idé Istenek hosszúra jő, az Isten, aki megfizet, ő jő és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyílnak. Akkor ugrándozik a szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve. Mert a pusztában víz fakad, és a pattakok a kietlenben. És tóvá lesz a déli báb, és a szomjúföld vizek forrásává, a sakálok helyén, ahol feküsznek fű, nád és kápatere. És lesz ott ösvény és út, és szentség utának hivatik. Tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az, aki ezen az úton jár, még a bolondság éved el. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jön fel rá, és nem is található ott, hanem megváltotta, ki állnak rajta. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és súgaj. A kegyelem Istenek, hogy a gazdagon áldottá az ő szent igényét a mi szívünkben, hogy terem sok gyümölcsök a dicsőségére. Gyertek testvérek, örökkévaló Istenünk, mennyi Atyánk, a Szűrgés és Krisztus által. Hálatár szívvel gyülekeztünk össze a Te szent hajlékodba, mert tudjuk azt, hogy szükségünk van erre az órára, a csendesség hegyére, ahol Te jelen vagy, ahol várjuk azt, hogy a mi életünk is megújuljon, ahol a mi életünkre kapunk balzsamot, és megérzik a gyászló testvérek is azt, hogy igenis az Úristen szeretete, végtelen kegyelme az, hogy nem hagyja el őket, hanem velük marad mindig az úton. Ő ad erőt a terhek elgondozásához, ő ad reménységet a továbbmenetelre, ő mutatja meg mindannyiunk számára azt az utat, amelyet járnunk kell az ő szent fiával, az Úr Jézus Krisztussal. Kérünk téged, hogy ezen a mai ünnepi alkalmon áld és szenteld meg a mi együttlétünket, a Te jelenléteddel, adj élő igét, amely átjárja a mi szívünket, betölti a mi lelkünket, felvesz bennünket, és megértjük azt, hogy milyen jó az Úr Jézus Krisztussal járni, milyen jó mindig vele együtt lenni és haladni a gyülekezet közösségében is. Így legyen a Te szent lelked vezetése most is velünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunk. Igen, hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük a 166. dicséretünket. A 166. dicséretünk így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzá, szent lelkedet tölts. az a Szent Ige, amelynek akkor Isten igéje hozzám szól, írva található Márk evangéliumában, a 7. fejezet 31. verséből a 37. verset bezárul. A megnevezett helyen így szól hozzám Isten igéje. Aztán ismét kinyelven Tírusz és Szidon határából a Galilea tengerhez ment, a 10 város határánál. És hoznak még egy nehezen szóló sikedet, és kérik őt, hogy vesse rá a kezét. Ő pedig, mikor kivitte azt a sokaság közül egymagát, az ujjait annak fülébe bocsátotta, és köppe illeti annak nyelvét. És imé föltekintve az égre fohászkodék, és mondanék így, Effata, azaz nyilatkozzál meg. És azonnal megnyilatkozának annak fülei, és nyelvének kötele megoldódik, és helyesen beszél. És megparancsolta nékik, hogy senkinek sem mondják el, de mennél inkább tiltja, annál inkább híresztelték. És szemfelett álmélkodnak, ezt mondván, mindent jól cselekedett, a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélünk ki. Eddig a Isten. Szeretett testvérei az Úr Jézus Krisztusban, ezen a mai napon hálát adunk Istennek azért, hogy ismét termett a Föld. Nem attól kell nekünk rettegnünk, amitől oly sok millió ember fél és retteg ezen a világon, hogy lesz-e mit ennünk ebben az esztendőben, lesz-e kenyerünk az asztalunkon. Istennek hétköznapi csodája ez, és a legtöbben természetesnek veszik, hogy ott van minden nap a kenyér az asztalunkon. Valóban megfelel ez a törvényeknek, a természet törvényeinek, mert elvetjük a Földbe a magot, amit jól előkészítettünk, és azután süt a nap, esik az eső, kikél a mag, felnövekszik, és végül szárba szökkenve termést hoz. Kész lesz az aratásra. Beérik a vetés, és megáldatik az arató munkásoknak az áldása. Nincs ebben semmi különös, hiszen így természetes. Aki azokban érzékeli Isten gondviselő szeretetét ebben, az csodálatlan. A teremtett világnak a nagy csodája. A régi teremtés fenntartása és megújítása folyamatosan történik. Ebből is érezzük azt, hogy a mai emberiség annyira hozzászokott arra, hogy nem is veszik észre Istennek munkálkodó jelenlétét, atyai hűségét, gondoskodó szeretetét, nem veszik észre benne a legnagyobb csodálatosat. Pedig arra János versében, a kis Fülemüle című versében, milyen dicséretben tudja énekelni Istennek mind azért a gondviselő szeretetéért, amivel körülbeszélünk. Így kellene nekünk is számon tartanunk, hogy nem csak az új kenyér ünnepén, hanem naponként, minden egyes napon Isten csodálatosan gondoskodik rólunk, atyai hűségével. Csodálatosnak nevezhetünk ennek a apró jeleit, tehetjük föl a nagy kérdést. Igen, csodálatos, hiszen Istent látjuk mögöttünk. Mert nem azt tesz csodává valamit, hogy különleges, hogy megmagyarázhatatlan, hanem az, hogy láthatóvá válik benne Isten dicsősége, hogy Isten igenis munkálkodik az emberiség életében, munkálkodik a gyülekezet közösségében, a családunk életében, a magunk életében is. Jobban felemeljük a fejünket, ha nem csak a teremtett világ és benne a mi életünk megtartásának a csodáját látjuk és tapasztaljuk, hanem valaminek a helyreállítását is. Helyreállítását abból, ami javíthatatlanul elromlott a régi teremtésben. Csodaként vesszük figyelembe azt és érünk meg, amikor meggyógyul egy gyógyíthatatlan beteg, aki súlyos beteg, akiről az orvosok mind lemondanak. Vagy egy születésénél fogva fogyatékos ember. Váratlanul képessé lesz arra, amiről azt hittük, hogy végre és végül kimarad minden az ő életéből. Továbbra is kell hordozni az élet terheit, az élet súlyos keresztjeit, mint addig. Lehetne itt sok dolgot említeni, az orvostudománynak a mai állását, annak vívmányairól beszélni, vagy természetesen spontán gyógyulásról. De ilyen esetekben is, amikor az ember érzi, amikor tapasztalja és látja, hogy egy gyógyíthatatlan súlyos beteg meggyógyul, akkor az ember meghajtja a fejét az Úristen előtt, és tudja azt, hogy Isten a mi életünknek ura és királya. Isten beavatkozása történik egy-egy ember életében. A csodálatosan meggyógyult ember életében láthatjuk azt, hogy az élet minősége változott meg a régihez képest. Az élet kilátásai lényegesen jobbak lettek, de bizonyos, hogy egyszer a gyógyulása után ismét beköszönt rá a betegség, és végül őt is egykor eléri. Elkerülhetetlenül a halál. Csodának kell neveznünk az e fajta eseményeket. Erre már könnyebben tudjuk válaszolni azt, hogy igen. Bár ezek akkor csodák, ha mögöttük meglátjuk a teremtő és gondviselő Istent. Mert nem az érthetetlenségünkben rejlik csodálatos voltunk, hanem abban, hogy Istent láttuk munkálkodni, cselekedni az életünkben. A felolvasott történetünk is egy ilyen csodát beszél el. Jézus meggyógyít egy süket néma ember. Helyreállítja a teremtés összezavarodott rendjét. Az evangélium mégsem ezért mondja el ezt a felolvasott történetet, hanem azért, hogy a legnagyobb csodára, a csodák csodájára, az újjáteremtő Krisztusra irányítja a mi figyelmünket, a mi gondolatunkat, a mi életünket. Minden olyan bibliai elbeszélés, amelyben Jézus a régi teremtést állítja helyre, erre a csodára kívánja rá irányítani a mi figyelmünket. Jézus azért jött el a világra, hogy újjá teremtsen minket. A süket néma ember meggyógyítása is az újjáteremtés rendjét mutatja föl. Akkor értjük helyesen ezt a bibliai történetet, az utolsó mondat felől nézzük és szemléljük az üzenetét. Itt fogalmazódik meg hitvallásos tömörséggel, hogy ez a gyógyítási történet túlmutat az eseményen, azon a hatalmas horderejű tényen, hogy valaki fogyatékos volt, és egyszerre csak egészségessé vált. Mert Isten mindent helyesen cselekedett Isten. A süketeket hallokká, a némákat beszélőkké teszi, és ebből a mondatból kitűnik a teremtés történetnek is a bűneseti állapota, látva Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. De ugyanakkor Ézsás próféta szava is mennyire kicsengnek belőle, melyek a végső beteljesülésről szólnak. Megnyílnak a siketek fülei, és újjon a néma nyelve. Jézus tehát azzal a hatalommal cselekszik, mint a világ teremtője, és tettei az új teremtés kezdetét jelentik. Mert valami megváltozik körülöttünk, valami megváltozik bennünk, és érezzük azt, hogy ez nem tőlünk függ, hanem attól az Istentől, aki csodálatos módon bennünket is egykor megalkotott, megteremtett, aki számunkra is kijelölte egykor az élet útját, amelyen mennünk és haladunk kell mindvégig Krisztussal együtt, a szeretet jegyében és a szeretet törvénye szerint. Aki Jézus Krisztushoz fordul, az ne elégedjen meg a régi teremtés fogyatékosságának a kiküszöbölésével, hanem kérjen és várjon tőle új életet. Ami már megszabadítja az embert attól a gondolattól, hogy az élet a halállal végképp befejeződik, lezárul. Holott Isten a halál után, az ember halála után tesz egy kettős pontot, van folytatás. És ez a folytatás nem 60-70 esztendő, vagy még több, vagy rövidebb, hanem örökké valóságig tart. Nem lesz vége, mert Isten így alkotta meg, és így teremtette meg az ember életét, ami életünkben is. Ez jelenti ugyanis a régi életet, legyen akármilyen épp és egészséges, hogy Isten fölötte van az elmúlásnak, a mulandóságnak, a halálnak. Ő az örök élet ajándékozója, és ő adja az áldást. A történet záró hitvallása arra hív bennünket, hogy igenis értsük meg a süket néma meggyógyításának az eseményét úgy, mint ami Krisztus újjáteremtő munkájáról beszél, az új élet csodájáról tesz bizonyságot előttünk. A siketek világa tudjuk, hogy egy zárt világ. Nem hallják meg mások hangját, a magukét is csak töredékesen. Testvéreim, sokszor le kell mondaniuk arról ezeknek az embereknek, hogy közöljenek valamit. Mert annyira körülményes lenne számukra a kivitelezés. De arra sem számíthatnak ezek az emberek, hogy mások társaságában teljes értékű résztvevőként lehetnek jelen. Hiszen sokkal kevesebben értenek abból, ami elhangzik, mint a többiek, akik közök vannak. A világunk ajtaja tehát lefelé és kifelé is csak résnyire vagy nyitva. Ezért gyakran még a számukra adatott szükös lehetőségekkel sem tudnak élni, hanem egészen magukba zárkóznak. Magukba zárkóznak, és nem tudnak kilépni abból a keserűségből, abból a fájdalomból, abból a szorongató életérzésből, amiben vannak. Leszoknak arról, hogy üzeneteket fogadjanak, és üzeneteket juttassanak el másokhoz. Az Isten-ember kapcsolatában mi mindannyian siketek vagyunk. Ez a fogyatékosság szimbolizálja a bűnös ember állapotát az Úristen előtt. Nem hallja az igét, mert siket. Nem tesz vallást a hitéről, mert néma. Nem tud kommunikálni Istennel, és nem tud kommunikálni Istennel. Ami még rosszabb, hogy Isten sem tud kommunikálni az ilyen emberrel. Az Istennel való közösségünkben és kapcsolatunk szempontjából érezzük, hogy mi is ilyenek vagyunk. Ilyen siket néma. Ez az állapot, ez a fájó életérzés csak úgy szűnhet meg, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, újjá teremt minket. Megkérdezhetnénk Nikodémussal, hogyan történhet meg mindez? Mi jellemzi az újjáteremtett ember? Az újjáteremtés csodáját mi látjuk, hogy úgy megy végbe, ami nem látványos, amit nem vesznek észre az emberek. De ugyanakkor a következménye mindenki számára látható és egyértelműen tapasztalható. Az új élet születése is éppen így van. Nem látványos esemény. Mint ahogy a siket néma meggyógyítása is arról beszél, hogy Jézus félre vonult ezzel az emberrel. Kettesben, belsőséges kapcsolatban történik meg a gyógyítása. Részleteiről csak utólagos elbeszélésből tudunk. Ezek ismeretére valóban nincs is szükségünk, mert egy ilyen csoda sohasem ismétlődik meg ugyanolyan módon, ugyanabban a formában. Mindenki esetében másképp megy végbe az újjászületés csodára. Nagyon személyes és nagyon egyénre szabottan. Isten sohasem mindenki szeme láttára végzi el az ő megújító, élet átalakító munkáját, hanem a vele való közösség csendjében. Kell, hogy legyen csend a mi életünkben. Amikor Istenre figyelünk, amikor Isten szavát akarunk meghallani, mert mi is benne vagyunk a világ forgatagában, annak zajában, de az Isten szava halk szerint szól, amit csak csendben lehet meghallani, és csendben lehet őre figyelni. Maga az életfordulat senki számára nem tartozik, csak a csodát átélő egyénre, és a csodát elvégző mennyi atyára, az Istenre. Érthető ezért, hogy a velevaló kapcsolatunkban történik meg a döntő változás. Az egyházat ezzel szemben újra meg újra megkörnyékezi az a kísértés, hogy ezeket a mély egzisztenciális átérzéseket közszerűre bocsássa. Mintha az evangélium hirdetéséből szabadna lenne az ember számára sógusot csinálni. Mintha a megtérni kívánó embereket szabad lenne felhívni a színpadra, hogy mindenki lássa, miként vesz fordulatot egy-egy ember élete, egy-egy ember sorsa és jövője. Mintha az igazi megtérés dátumhoz köthető lenne. Olyan esemény. Jézus akkor is, és most is, ebben a mai világunkban is félrevonja az embert, kiveszi a közösségből, környezetéből, mert új élettel akarja megajándékozni. Ezért a látványosságra való törekvés sohasem az Isten akaratát tükrözi. Jézus ezt a kísértést már tudjuk, hogy a működések kezdetén is a Júdea pusztájában elutasította. Elutasította a sátán ajánló kívánságait, mert ő a mennyi atyára nézett. Nem számított, hogy 40 nap és 40 éjjel bőtött a pusztában, hogy megéhezett, hogy kellene számára a kenyér, az eledel. Ő az atyára nézett. Ő rá tekintett, mert tudta, hogy az atya mindenben egyivel. Ezért maga az Úr Jézus Krisztus visszautasít minden olyan dolgot, amely nem a mennyek atya akaratát tükrözi. Nem akarta az Úr Jézus azt, hogy bárki a nagy csodaterőt lássa ő benne. Az újjáteremtés csodáját nem látni kell, hanem átélni. Át kell esni a nagy csodán, hogy valami olyan történt az ember életében, ami Isten akaratából volt. Az újjáteremtés csodája tehát olyan, hogy az ember átéli, Isten megszabadította őt minden megkötözöttségtől, mindenféle bűntől, mindenféle olyan erőtől, amely visszahúzná őt ebbe a világba, erre a világra, az emberek közé. Ebben a világban él, de nem e világból, hanem úgy, mint aki Jézus Krisztussal egy. A szeretet útján halad. Aki viszont átélte, annak az életén láthatóvá válik a nagy csoda. Láthatóvá válik az, hogy Isten igenis belenyúlt az ő életébe, beleszólt az ő sorsába, és onnantól kezdve igazán értékessé válik az élete, mert nem a maga útját járja, nem a maga elgondolása szerint megy, és éli a maga sorsába, hanem valakinek engedelmeskedik. Tudja, hogy aki fölötte van, aki az ő életét megújította, az képes ma is megváltoztatni az ember sorsát. Amilyen nehéz lenne elképzelni, hogy a gyógyulása után a süket néma újjáteremtett ember életét talán nem venné senki észre, talán senki nem látná azt, hogy megváltozott, hogy hal, hogy beszél. Éppen így a ma élő ember, aki a saját útját valad és megy, annak a gondolkodás módját, annak viszonyulását a világhoz, embertársaihoz, meg kell látnunk, hogy Isten másképp rendezi az életet. Mert megújította, mert új teremtés adott számára. A régiek elmúltak. Szükségtelen tehát reklámot csinálni, mert nem rejthető el a hegyen épített város. Jézus a csodái mindig rejtetten csinálta és készítette el egy-egy ember életében. És a csoda arról beszél, aki mögötte van, az Isten előtt. Mindenki találkozhatott már azzal a szomorú tényel, jelenséggel, hogy a pompásan áramlatba ejtő esküvő után a házasság tele van feszültségekkel. És rövid idő múlva talán már az fiatalok a válláson gondolkodnak. Igen, mennyivel szebb ennél, amikor azt mondják az emberek, hogy nem mindenek fölé emelkedő esküvő volt, látványosságra volt törekvés, hanem szerény esküvőt tartottak ugyan. De még évtizedek után is igen nagyon szeretik egymást. A látványos megtérések után félő, hogy alig változik meg az ember élete. Alig látszik meg valami az új életből. Isten sokkal inkább azt akarja, hogyha nem is tudnak semmit az emberek arról, hogy mikor tértek meg, hol, milyen körülmények között változott meg az életük, de lássák az ő jó cselekedeteiket, és dicsőítsék a mennyeket. Nem a megtérésünknek, hanem az újjá születésünknek, az új életünknek kell meglátszódnia az emberek előtt. Ha ezt nem veszik észre, akkor kérdéses, hogy megtörtént-e a mi életünkben a megtérés. Az újjáteremtett ember első tulajdonsága, hogy hallja az Isten szavát, hallja az Isten beszédét. A hallásnak jelképes értelme van Isten országában. Ha valaminek mindenképpen meg kell gyógyulnia, meg kell változnia a mi életünkben, az az érzékenységünk Isten beszéde iránt. Krisztus újjáteremtő munkájának első szava ezért mindig az, nyílj meg, amíg nem hagyjuk meg az Isten szavát, az Isten beszédét, addig semmi maradandó átalakulás nem történik meg az életünkben. A mai világunkban az emberek nem a teremtő igényből, hanem éppen a hátborzongató eseményektől, élményektől várják a megújulást. Sokan úgy gondolják, hogy elég, a lelki átéléseik vannak. Ezek természetesen olyan dolgok, amelyek rendkívül illékonyak. Ismét megszorításra, megerősítésre szorulnak. Nem tartósak, és ezért nem is adnak tartást az ember életének. Nem jelentenek iránypontot a gondolkodásban, a cselekvés számára. Ráadásul abban sem lehetünk biztosak, hogy valóban Isten jelen léte váltotta ki őket. Egyedül Isten igéje tud biztosítást adni arról, hogy ki munkálkodik bennünk, és mi a szándéka a mi életünkkel, a sorsunkban. Ha nem hallgatunk Isten szavára, nem halljuk meg az ő beszédét, akkor óhatatlanul el fogunk tévedni. Az új élet első jele, hogy képessé válunk az ige meghallására. Szükségesnek érezzük és tartjuk Isten útba igazítását. Ezért mindig hallgatunk rá, és tudjuk, hogy az ő szava mindig érvényes. És végül az újjáteremtett ember tud beszélni Jézusról. Az új élet megszületéséről árulkodik az, hogy bizonságtételre nyílik a mi ajtunk. Mi több tisztán, érthetően tudunk beszélni Isten nagyságos dolgairól. A református hívő ember mégis olyan, mintha némasági fogadalmat tett volna. Nem azért nem beszél Jézusról, mert a hallásával is van valami probléma, annyi bizonyos, hogy feltűnően hallgatlan. Nagyon kevés hívő embernek van bátorsága arra, hogy a közösségben is beszéljen Jézusról. Beszéljen arról a Jézus Krisztusról, aki meggyógyította az ő életét, aki megváltoztatta az ő sorsát, aki tartalmas élettel ruházta fel őt. Tíz város környékén, ahol Jézus a siket néma embert meggyógyítja, már vannak olyan emberek, akik ismerik Jézust, és tudják, hogy hatalmas dolgot tud véghez vinni. Azért, mert a gadarai megszállott ember a megszabadulása után elmondta nekik, hogy ki gyógyította meg őt, ami környezetünkben élők, mi módon hallhatnának Jézusról, ha mi némák vagyunk, ha mi nem tennénk bizonyságot róla. És tudjuk, hogy Pál apostol szava szerint a hit hallásból van. Egyszerűen éppen ezért nyissuk meg a mi szánkat szólásra, és meg fogjuk tapasztalni azt, hogy milyen nagy öröm Jézusról beszélni, Jézust hirdetni, a legnagyobb csodára rámutatni, az élet urára. Jézus új élettel akar megajándékozni minden egyes napon minket, hogy ne csak az emberi beszédet, hanem az ő igényt is meghalljuk, amikor hív bennünket az ő szent hajlékába, az Úrnak templomába, a gyülekezet közösségébe. És ne csupán emberi dolgokról, hanem Isten dolgairól, tetteiről tudjunk beszélni másoknak. Ezzel áldjon meg bennünket, ami kegyelmes Isten. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy most is velünk voltál. Ma olyan sokszor elmegyünk ebben a világban a csoda mellett. Nem veszük észre, hogy a korányi fűszálban is, a fűszálban is reggel rajta van a harmadcsepp, amely visszatükrözi az életet. És mennyire inkább vissza kellene, hogy tükrözze a mi életünk, a te arcodat, hogy mi is Isten képére, hasonlatosságára vagyunk teremtve. Hogy ez a legnagyobb áldás számunkra, hogy Isten olyan élettel ajándékozott meg bennünket a földi életünk során, bármilyen rövid, bármilyen hosszú is legyen, hogy ezen a kijelölt úton mi mindannyian tudjunk bizonyságot tenni a legnagyobb csodáról, a te egyszülött fiadról, az Úr Jézus Krisztusról. És ezért tudunk mi hálát adni ezen a nagy napon, az új kenyér áldásáért is, hogy bőven lesz a következő aratásig a családok asztalán a mindennapi kenyér. És ez bennünket is incsen, figyelmeztessen arra a hálaadásra, hogy maga az Úr Jézus Krisztus az élet kenyere. Hogy belőle táplálkozik naponként a mi életünk lelkileg, hogy tőle kell várnunk mindig az eligazítást, hogy őt tudjuk követni szeretetben a hit útján. Áld meg a szántóvető ember munkáját, áld meg mindazokat, akik fáradoztak azért, hogy az esztendőben számunkra is legyen asztalunkon kenyér. És Urunk, köszönjük néked, hogy te vagy a csodák csodája, te vagy az élet ura, aki feltámadtál a halálból, és hirdetted, és hirdeted most is mindannyiunk számára az új élet lehetőségét, az örök életet. Így imádkozunk azokért, a testvérekért, akik elveszítették szeretüket, akik megálltak szeretük koporsó mellett, és úgy érezték, hogy ez a szeretet, amely közöttük volt, olyan hatalmas és erős szeretet volt, mintha egy egész világot temettek volna a síri sötétülésébe. De ez nem így van, mert Jézus győzött a halál fölött. Az ember életét nem a földi életre teremtette, a földi élet csak túlmutat az életen, túlmutat a földi kereten, és azután az Isten kezében van mindannyiunk élete, hogy örök boldogságra vagy örök kárhozatra vagyunk ítélve. Ezért könyörülj meg a gyászoló testvéreken, és adj számukra élő reménységet abban a tudatban, hogy aki meghal is él az. Jézus szava örök, változhatatlan, és mindörökre megáll. Imádkozunk azokért a betegekért is, akik otthonaikban vagy otthonaitól távol kórházakban vannak. Egyedülségükben érzik meg azt, hogy milyen magányosak, de imádságuk során, fohászukban, csendességükben megtapasztalhatják át azt a közösséget veled, hogy velük vagy, és segíted őt a próbatétel között. Gyógyítsd meg őket, hogy ők is éreznék gyógyító kegyelmedet, Isten gondviselőségét. Áld meg a gyülekezet elöljárói, áld meg a gyülekezetnek minden egyes tagját, kicsinyeit és nagyjait. Légy továbbra is velünk az úrvacsora ételben, hogy megtapasztaljuk és megérezzük, hogy új élet áldásával ajándékozzon meg bennünket, és érezzük azt a csodát, hogy te mellettünk vagy, megbocsátod minden bűnünket, és tovább vezet bennünket Jézus szeretetével az élet útján. Így hallgass meg a mi imádságunkat, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Jézus Krisztus hív bennünket az ő megterített asztalához, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok ki néktek. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogy mi módon szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az ő utolsó vacsoráját. Máté evangélium, és mind a négy evangélium elénk adja ezt maradéktalanul, de én most a Korintusi első levél 11. részének a 23. versétől olvasom fel. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amelyik ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a pohárt is, minek utána megvacsorált volna, ezt mondván: e poháram az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő visszajön. Előttünk vannak a látható jegyek, amelyek az Úr halálát és feltámadását jelentik. Gyertek, tegyünk vallást a mi bűneinkről, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor és olyan sokféleképpen vétkeztünk ellened, szóval is, cselekedettel is, mulasztással is, gondolattal is. Megvalljuk, hogy ha bűnünk szerint ítélsz bennünket, akkor csak a kárhozatra juthatunk. De megvalljuk azt is, hogy érdemünk sincs annyi, hogy bejuthassunk az örök életre. Ezért kérünk és könyörgünk, tisztítsd el a bűneinket. Kérünk szépen, teremtsd meg a tiszta szívet. Tégy bennünket neked engedelmeskedő hívő emberekké, és ad, hogy úgy tudjunk járni itt a földi élet útján, hogy egyszer majd hozzád jussunk a mennyei örök dicsőségre és az üdvösségre. Kérünk szépen, Úr Jézus, segítsd, hogy a testvérek most itt az úrvacsoránál is le tudjanak tenni egy-egy bűnüket, attól végleg meg tudjanak szabadulni, és kérjük, hogy adj erőt a számukra, hogy harcolni tudjanak a saját bűnükkel, saját gyarlóságaikkal, saját megkötözöttségeikkel szemben. Te erődre van ehhez szükségünk, mert tudjuk és érezzük, hogy a magunk ereje nagyon kevés ehhez. Amen. Kedves testvérek, megvallottuk a mi bűneinket, éltek valljuk meg a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földben, és a Jézus Krisztusban, az Ördögszülött fiában, ami Úrunkban, aki fogadtatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölvett a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jogján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Atya Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, bűnbánattartásunk és hitvallást ételünk után a szent jegyek vétel előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus az ő szent testét és vérét, hogy bűnünket megbocsássa és lelkünknek örök üdvösséget szerezzen. Ha igen, akkor feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, akkor feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatot? Ha igen, akkor feleljétek, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Én is mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megáll ilyen kegyelemből a mi Úrunk Istenünk az ő szent fiáért. Nincs azért ti már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem a test szerint, hanem a lélek szerint járnak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az új vacsora vételére. Szeretettel hívjuk a megterített úrasztalához azokat, akik a saját egyházunknak az úrvacsorázó tagjai, hívjuk szeretettel a katolikus, evangélikus, baptista testvéreket is, hogyha ők is a maguk egyházának az úrvacsorázó tagjai. Most pedig az úrvacsora vétele a 440. dicséretünket énekeljük, nyelvhássuk az Úr keresztjét, a helyet fölvett énektük. 440. dicséret.